Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvassuk, a 11. részből, az első verstől a 45. versig. János evangéliumának 11. részében, az első verstől a 45. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. Vala pedig egy beteg, Lázár, Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, kinek testvére Lázár beteg vala, ki megkente az urat kenettel, és hajával törlé meg annak lábait. Küldének azért a testvérek őhozzá, mondván, Uram, íme akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szerette vala pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt, és azután mond a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Mondának néki a tanítványok, Mester, most akarnak vala téged megkövezni a júdabeliek, és újra odamész? Felele Jézus, avagy nem 12 órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de aki éjjel jár, megbotlik, mert nincs abba világosság. Ezeket mondá, és azután mondanékik, Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilvánosan mondanékik Jézus, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk elő hozzá. Mondta azért Tamás, akit kettősnek mondtak, az ő tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Elmenvén azért Jézus úgy találá, hogy az már 4 napja van a sírban. Betánia pedig közel vala Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamatnyira, és a zsidók közül sokan mentek vala Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük miatt. Márta azért, amint hallja vala, hogy Jézus jő, elébe ment, Mária pedig otthon ült vala. Mondd azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Mondanéki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondanéki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Mondanéki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mondanéki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, ki a világra jövendő vala. És amint ezeket mondta vala, elment, és titkon szólítá az ő testvérét, Máriát, mondván, a Mester itt van és hív téged. Mihelyt ez hallá, felkelt hamar és hozzáment. Jézus pedig nem ment valamelyik be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Márta elébe ment. A zsidók azért, kik otthon vele voltak és vigasztalták őt, látván, hogy Mária felkel és kimegy, utána mentek, ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátván őt az ő lábaihoz esett, ezt mondván néki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus azért, amint látja vala, hogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult lelkében, és igen megrendült. És mondta, hová helyeztétek őt? Mondának néki, Uram, jöjj és lásd meg! Könnyekre fakadt Jézus. Mondának azért a zsidók, íme mennyire szerette őt, némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna é ez, aki a vaknak szemeit felnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig újra felindulva magában oda megy vala a sírhoz, az pedig egy üreg volt, és kő feküdt rajta. Mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondta néki a megholtnak nőtestvére Márta, Uram, immár szaga van, hiszen 4. napos. Mondta néki Jézus, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét? Elvették azért a követ onnan, ahol a megholt feküdt, Jézus pedig felemeli szemeit az égre, és mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiállta: Lázár, jöjj ki! És kijött a meghalt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az ő orcája kendővel volt leborítva. Mondta neki Jézus: oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hittek azért ő benne, ama zsidók közül, kik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett vala. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük te néked, hogy a Szentírásban kijelentetted magadat, és úgy is, ahogy a Zsoltárban énekeltünk, te vagy a haragvó, az igazságosan ítélő Isten, de ahogy a másik dicséretben énekeltük, te vagy a bűnbocsátó, a kegyelmes, az örökkévaló irgalmú Isten. Köszönjük néked, hogy ezt a szent haragot és ezt a szent kegyelmet, ezt megmutattad nekünk a te áldott fiadban, akit elküldtél Jézusban, akiben ott volt mind a kettő, a szent harag is és az örökkévaló szent kegyelem is. Köszönjük te néked, Jézus, hogy leginkább a kereszten mutattad meg, hogy mit jelent ez, hiszen kitetted magadat az Isten igazságos haragjának, a mi bűneink miatt. És köszönjük néked, hogy azért tetted ezt, mert végtelenül szerettél minket, és így elvetted rólunk a büntetést, nekünk kegyelmet szereztél. Segíts megértenünk ezt a titkot mélyen, és segíts, hogy térdre hullhassunk előtted, és imádhassunk téged. Annál is inkább, mert te vagy életnek és halálnak az Ura. Köszönjük néked, hogy te fölötte állsz a halál hatalmának, ami bennünket minden oldalról fenyeget, amit minden oldalról érzünk, tapasztalunk. És köszönjük néked, hogy nem csak fölötte állsz a halálnak, hanem bennünket is fölé emelsz a halálnak, hiszen örök életet adsz mindazoknak, akik hisznek benned. Segíts, hogy hinni tudjunk benned, rád tudjuk magunkat bízni, és veled tudjunk élni. Mert ezen múlik nem csak a földi életünk, hanem az örök életünk boldogsága is. Kérünk, te légy velünk ma szent lelked által, nyitogasd előttünk az igét, add, hogy meglássunk téged, meghalljunk téged, és engedelmesen induljunk a te követésedre. Köszönjük, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk ezen a napon. Áldott Jézusunk, feltámadott Úrunk. Amen. Énekeljük testvéreim igehirdetés előtt a 478-as énekünknek az első versét. 478. énekünk első versét. Így kezdődik: Ó irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Isten tiszteletünk alapigéjét Sámuel próféta második könyvéből olvassuk, az első részből, leülve figyelemmel hallgassuk Isten igéjét. És lőn Saul halála után, mikor Dávid visszatért az amálekiták legyőzéséből, és Dávid két napig Sziklágban időzött, hogy íme a harmadik napon egy férfi jött a táborból Saultól, és az ő ruhái megszaggatva voltak, fején pedig föld volt, és mikor Dávidhoz ért, leesett a földre, és meghajtá magát. Mondta pedig néki Dávid: honnan jössz? Felel néki: Izrael táborából szaladék el. Mondta néki Dávid: mondd meg nékem, kérlek, mint lőn a dolog. Ő pedig felele: megfutamodék a nép a harcból, és a nép közül nagy sokaság esett el, és meghaltak. Sőt, Saul és Jonatán is, az ő fia, meghaltak. Dávid pedig mondta az ifjúnak, ki néki ezt elbeszélé, honnan tudod, hogy meghalt Saul és Jonatán, az ő fia? Felele az ifjú, ki a hírt hozta. Történetből felmenék a Gilboa hegyére, és íme Saul az ő dárdájára támaszkodott vala, és íme a szekerek és lovagok utolérték őt. Hátra tekintvén pedig Saul meglátott engem, és szólíta, és mondék, imhol vagyok. Mondanékem, ki vagy te? Felelék, Amálekita vagyok. Akkor mondanékem, kérlek, állj mellém, és ölj meg engem, mert dermedtség fogott el, engem pedig a lélek még teljesen bennem van. Azért én mellé állván megöltem őt, mert tudtam, hogy nem marad életbe, miután elesett, és elhozám az ő koronáját, mely fején volt, és az aranyperecet, mely az ő karján volt, és azokat íme idehoztam az én uramnak. Akkor megragadá Dávid a maga ruháit, és megszaggatá, úgy szintén a többi emberek is, kik ővele valának, és nagy zokogással sírának, és böjtöltek mindestéig Saulon és Jonatánon, az ő fián, és az Úrnak népén, és Izrael házán, mivel hogy fegyver által hullottak el. És mondta Dávid az ifjúnak, ki ezt elbeszélé néki, honnét való vagy te? Felele, egy jövevény, Amálekita férfi fia vagyok. Ismét mondanéki Dávid, hogy nem féltél felemelni kezedet az Úr felkentjének elvesztésére? És szólít a Dávid egyet az ő szolgái közül, kinek mondta, jöjj elő és öld meg őt, ki átüté azt és meghalt. És mondta neki Dávid, a te véred a te fejeden, mert tennen nyelved vallása bizonyságot tesz ellened, mondván, én öltem meg az Úr felkentjét. És keservesen sír Dávid, ilyen sírással, Saulon és Jonatánon az ő fián, és mondta, így dal ez, hogy megtanulják Júda fiai, mely be van írva Jásár könyvébe. Izrael, a te ékességed elesett halmaidon, miként hullottak el a hősök? Meg ne mondjátok Gádban, ne hirdessétek Askelon utcáin, hogy ne örvendjenek a filiszteusok lányai, és ne ujjongjanak a körülmetéletlenek leányai. Gilboa hegyei, se harmat, se eső, tirátok ne szálljon. És mezőtök ne teremjen semmi áldozatra valót, mert ott hányatott el az erős vitézek pajzsa, Saulnak pajzsa, mintha meg nem kenetett volna olajjal. A megölettek vérétől és a bűnösök hősök kövérétől Jonatán kézíve hátra nem tért, és a Saul fegyvere hiába nem járt. Saul és Jonatán, kik egymást szerették és kedvelték, míg éltek, a halál sem szakította el. A saskesejüknél gyorsabbak és az oroszlánoknál erősebbek voltak. Izrael leányai, sirassátok Sault, ki karmazsinba öltöztetett gyönyörűn, és arannyal ékesíté fel ruhátokat. Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban! Jonatán halmaidon esett el. Sajnállak, testvérem Jonatán, kedves voltál nékem nagyon. Hozzám való szereteted csodálatra méltóbb volt az asszonyok szerelménél. Ó, hogy elhullottak a hősök! És elvesztek a hadiszerszámok. Kedves testvéreim, Dávid történetét ott hagytuk abba, hogy Dávid a megjutalmazásra vágyó Amálekita fiatalembert, aki hírt hozott néki Saul, Jonatán és a hadsereg pusztulásáról, filiszteus hadsereggel szemben, tehát ettől az Amálekita férfitől megtudta, hogy végbe ment ez a hatalmas vereség. Láttuk, hogy ez Dávid előtt, Saul, Jonatán halála, Izrael veresége tulajdonképpen megnyitotta az utat a trón felé, hogy Izrael királya lehessen, hiszen már Isten azzá is nyilvánította őt. De Dávid mégsem tudott örülni ennek a hírnek, amit ez a fiatalember hozott. Éppen ellenkezőleg. Olvassuk, hogy elkezdtek sírni, ő is, meg az embere is. Szemük megtelt könnyel, böjtöltek, nem ettek semmit, gyászoltak, emlegették az elesetteket, és mindazt, ami elveszett. És aztán Dávid az érzéseit egy énekbe foglalta. egy gyászénekbe, egy siratóba. És ez a csaknem 3000 éves gyászének az, amire ma egy kicsit odafigyelünk, amit egyébként joggal sorolnak a világirodalom gyöngyszemei közé is, és olyan mély hatást gyakorolt Handelre, hogy a Saul című oratóriumába külön meg is zenésítette ezt. Ha valaki majd tudja, esetleg hallgassa meg ezzel kapcsolatos részeket. Tehát ennek a tanításait, ennek a régi siratónak a tanításait szeretnénk ma megérteni. Kezdjük azzal, hogy mielőtt az első pontba vágnék, hogy megjegyez az ének zárójelbe, illetve a Szentíró megjegyez néhány dolgot az ének előtt, és ez érdekes megjegyzések, figyeljünk rá. Az első, hogy ez az ének, ez Jásár könyvébe jegyeztetett föl. Jásár könyvét a Szentírás még egyszer említi a Józsué könyvébe, Józsué 10.12.13-ban pontosan, illetve a Szeptuagintában szerepel még egy helyen, az 1 Királyok 8.13-ban, de ez a mi Bibliánkban nem szerepel. Tehát ez a Jásár könyve az idézetek alapján arra gondolnak a kutatók, hogy egy ilyen dalgyűjtemény lehetett, amiben olyan dalokat, olyan költeményeket írtak föl, amik háborúkhoz kapcsolódó eseményeket örökítettek meg. Tehát ilyen olyasmi, mint ami Tínódi Lantos Sebestyénünknek az egyik-másik ügye, históriás éneke. Fölírja, hogy volt, mint voltak az események a csatával kapcsolatban. Egy hasonló könyv lehetett ez a Jásár könyve, de nincs meg, csak visszatudunk következtetni az idézetek alapján, hogy mi lehetett ez. A másik dolog, amit megjegyez itt a bevezetőben, hogy ez íj dal. Hát ezen sokat törték a fejüket a kutatók, hogy ez micsoda, mi lehet. Az egyik rabbi, Dávid Kimhinek hívják, az 1100-as években élt, azt mondja, hogy ez azért, mert a háborúban ez a legfőbb fegyver volt annak idején. És akkor arról a legfőbb fegyverről, az íjról nevezték el ezt a dalt. Talán a mai kutatók abba egyeznek meg, hogy valószínűleg a zsidóknál is szokás volt, hogy valami nevet adtak egy-egy éneknek. Elnevezték valahogy az éneket, és arról mindenkinek eszébe jutott, hogy miről van szó. Tehát fölemlegették, hogy az ídalt énekeljük. És akkor tudta mindenki, hogy az ídal az ez. Mert szerepel is ebben az énekben az íj, az egyik versében találkozunk a szóval, és lehet, hogy onnan ragadt rá az egész énekre, hogy ez az íj dal, a nyíl dal, amit énekelnek. Ez is érdekes megjegyzés, illetve a harmadik megjegyzés, hogy ami megint csak nagyon fontos a számunkra, és majd onnan vezetjük tovább a gondolatainkat, hogy ezt azért jegyezték fel, ezt az íj dalt azért jegyezték fel Jásár könyvéből, hogy megtanulják Izrael fiai. Vagyis ez egy olyan ének volt, amit valószínűleg Dávid állami, hogy így mondjam, hogy királyi sirató énekként nyilvánított a későbbiekben, és máskor is énekelték ezt az éneket, de úgy, hogy előtte a zsidó fiataloknak megtanították. Úgyhogy ezt a zsidó harcosoknak, férfiaknak tudni kellett ezt az éneket, valószínűleg nem a lányoknak is tudni kellett, ismerniük kellett ezt az éneket kívülről. Hasonló, mint olvastuk az 5 Mózes 31-ben Mózesnek a búcsú énekét, mert ott is van egy ilyen megjegyzés, hogy és megtanította ezt az éneket Mózes Izrael fiainak. Itt is valószínűleg erről van szó, hogy tanításként, mindjárt leszűrünk, hogy milyen tanításai vannak ennek az éneknek, megtanították a felnövő nemzedéknek ezt az éneket, és használták is utána ha valami baj történt. Vagy egyáltalán a hősökről való megemlékezés rendjén. Tehát ez a három megjegyzés van itt, amit előre kell még bocsátanom, és akkor nézzük, hogy ez a régi-régi sirató ének, ez mire is tanít bennünket? Mire is tanít bennünket, mai embereket? Hát egy kicsit zárójelben megjegyzem, hogy megforgattam magamba a a sorrendet a vázlat, kiadott vázlathoz képest, de ne, ti ne lepődjetek meg rajta, ez előfordul. Kezdem azzal, hogy ez az ének hazaszeretetre tanít. Dávid szerette a hazáját. Úgy kezdi az éneket, hogy Izrael megszólítja a honfitársait, azt a népet, amelyiknek ő már királya volt. Izrael, Isten szövetséges népe, én népem. És közli Izraellel, hogy mit vesztettél el. Elvesztetted a te ékességedet. Ékességed esett el halmaidon. Miként hullottak el a hősök? A héber poéziának a szabályai szerint ez egy párhuzamos vers, forma, vagyis az ékességednek a hősök felel meg, a hősök szó. Izrael ékessége az ő hősei. Úgy mondanánk talán, hogy Izrael büszkesége az ő hősei, az ő katonáik, a hadseregük. Ez egy nagyon nyomatékos szó a héberbe, nagyon fontos szó, a te ékességed, a te dicsőséged. A király ékességéről és dicsőségéről szoktak beszélni, más helyen is olvasunk erről a Bibliában. A király fenségéről, akire büszkék voltak a zsidó emberek. Itt azonban nem egy király tulajdonságról, hanem egy néppel kapcsolatban jön elő. A te ékességed, a te hadsereged, a te hőseid, a te gyermekeid, a te férjeid, a te büszkeséged veszett el halmaidon. Már az, hogy eleve így beszél Dávid az ő népének az elitjéről, a katonáiról, hogy így mondjam. Már az önmagába elgondolkodtat, hogy nem becsmérlőleg szól egyáltalán, se a seregről, se Sauról, se Jonatáról később. Érződik, hogy ő büszke volt erre a zsidó hadseregre, erre a katonaságra, az Isten katonáira. És azt mondja utána, hogy nézzétek a sorrendet, hogy tulajdonképpen először a népéről és a népe veszteségéről beszél, csak utána tér át Saulra és Jonatára. Jonatán a legutolsó, Dávid legfájóbb, személyesebb vesztesége ebben a csatában. A barátja, a lelki testvére. Mit vesztettél én népem? Csak utána jön, hogy mit vesztettem én, hogy kit vesztettem én. Már a sorrendiség is jelzi, hogy a hazája Dávidnak fontos helyen van a szívébe, a lelkébe. Az is a hazaszeretetére utal, hogy azt mondja, Gát és Askelon városában ne mondjátok el, ezek filiszteus városállamok, ne mondjátok el a győzelem hírét, hogy ne örvendezhessenek az ott élő leányok, nők. Emlékeztek, amikor Dávid visszajött a Góliát legyőzéséből, jöttek vissza, és az Izrael leányai énekeltek, győzelméneket, hogy Saul is legyőzte a maga ezrét, Dávid a maga tízezrét, ő egy nagy győzelmet aratott, mondja. Énekeltek, ez volt a kor szokása, nem csak a zsidóknál, hanem a másik oldalon is, filiszteusoknál is. Megénekelt, de ne énekeljetek, mondja Dávid. Mert ha énekelitek a győzelem hírét, illetve elmondjátok a győzelem hírét a városaitokban, akkor a filiszteus lányok örvendezni fognak. Kár öröm lesz bennük, azért, mert a mi népünk katonái elestek ebben a csatában. És én óvni akarom az elesettek emlékét ettől a kár örömtől. Nem akarom, hogy ő rajtuk örüljön bárki, mert ők az Isten népének voltak a katonái. Ugyanakkor, miközben felszólítja a szomszéd nép leányait arra, hogy ne énekeljenek öröméneket Izrael veszteségén, ugyanakkor felszólítja Izrael leányait, a vége felé van az éneknek, ti azonban énekeljetek siratót, mert hősök vesztek el a csatában. Saul és Jonatán, és sok más hős esett el a csatamezőn. Énekeljetek és sirassátok őket. Érzitek, testvérek, hogy mennyire ott Dávidban az érzései vannak itt előttünk. És ő a hazája iránt, a honfitársai iránt, hát így érzett. Neki a szívében ez fontos helyen volt. Nem tudom elképzelni, és nem tudjuk elképzelni, hogy aki így szól a népéről, népének a hadseregéről, Saulról is, Jonatánról is, hogy az ne szeretné a hazáját. És azt gondolom, testvérek, hogy a hazaszeretet nem csak a zsidóságtól, hanem a kereszténységtől sem lehet idegen, mert minden nép a Biblia szerint Istentől kapta a hazáját, a hazájának a földjét, a nyelvét, a kultúráját is, még akkor is, hogyha sok mindenre rányomja bélyegét a bűn, megrontja sok vonatkozásban mindezt, akkor is Istentől van, és mi, hogyha a hívőknek valljuk magunkat, akkor nem tehetjük, hogy Jézusra hivatkozva, vagy Istenre hivatkozva hazánkról elfeledkezünk, és mellékessé tesszük azt, és nem fontos a számunkra. Kölcseivel együtt, és másokkal együtt azt hiszem, hogy a szívügyünké kell tenni mindig a hazánknak a dolgait. Akár az örömeinket, akár a bánatainkat. És annál is inkább tennünk is kell valamit a hazánknak a javulásáért. Nem csak anyagi felemelkedésére, hanem a lelki megújulásért. A hitbeli megújulásért is. Ezért kell hirdessük a népünk tagjainak az evangéliumot. Ezért kell szívünkön viselni őket, hogy megsegítsük őket egymást, amikor valami bajban van, vagy keserűségben, vagy nem tudom, odaálljunk a másik mellé. Akkor is, hogyha nem ismerjük őt. Ha ismerjük, annál inkább. Imádkoznunk kell a népünkért, hogy Isten adjon itt lelki megújulást. És jó cselekedetekkel kell elől járni. Azokkal, amiket Isten előre elkészített, hogy azokba járjunk. A hitünknek meg kell mutatkozni valami konkrét megnyilvánulásainkba is. Hát a lényeg, testvérek, hogy a hazánk nem egy ilyen mellékes dolog. Sajnos nemrégiben voltam valahol, egy félfüllel hallottam, hogy valaki, egy anyuka a társaságban nevetgélve mondta, hogy a templomban el szoktak menni, és amikor a végén eléneklik a himnuszt, akkor a gyerekei kissé rendetlenül viselkednek, de hát, eddig még semmi, de hát ő egy énekkedvéért csak nem fogja őket csendesíteni. Egy énekkedvéért. Hát ez a mentalitás az, amiben egy keresztény ember szívő nem lehet testvéreim helye. Én szerintem nem csak szerintem, hanem mások szerint se. Mert a himnuszunk az nem csak egy ének a sok közül, hanem az a nemzeti imádságunk. És ha egy valaki kereszténynek mondja magát, már csak azért is, mert ez egy imádság, már csak ezért is megbecsüli. Hiszen imádkozik ő is. Ez nem csak egy ének, hanem egy imádkozó ének. Az élő Istenhez szól benne, és aki ezt nem veszi komolyan, és nem veteti komolyan a gyermekeivel, az Istennek a megvetéséről tesz tulajdonképpen tanúbizonyságot. Megítélésem az, hogy Dávid nem erre tanít ezzel a gyászénekkel, hanem pont az ellenkezőjére. A nemes, a megszentelt hazaszeretetre, amely nem a hazánk istenítése, mert Istent istenítjük, Jézust istenítjük, őt követjük, de a hazánk ott kell legyen, mögöttük, a sor elején, hogy így mondjam. Dávid tehát tanította az utána következő nemzedékeket, bennünket is arra ezzel az énekkel, hogy a hazánk nem semmi, hanem a hazánkat Istentől kapott ajándékként kell szeretni, és a felelősséget érte hordoznunk kell, és tennünk kell, amit tehetünk érte. A magunk is helyén, a magunk is módján. Különösképpen is a lelki megújulásért kell tennünk valamit. Azután, testvérek, hogy másra is átérjek, mert másra is tanít ez az ének. Tanít bennünket, testvérek, második pontba tettem a hősies helytállást. A hősies helytállást. Izrael népét szólítja meg, ugye a Dávid, Izrael népe, aminek én királya vagyok, vagy leszek, hamarosan gyakorlatilag is, a te ékességed veszett el, hőseid estek el, és ez a hősök szó, testvérek, ez úgy belém akadt, hőseid estek el. Háromszor használja Dávid a siratóban ezt a kifejezést, a hősök kifejezést, úgy beszél a Gilboa hegység gerincén elesettekről, mint nagy hősökről. Nagy hősök voltak ezek. Ahogy tudjuk a történetből, a filiszteus hadsereg, ami itt Izraelre támadott, tehát itt nem Izrael támadott, Izrael védekezett volna, honvédőháború volt. Tehát agressziót követtek el, rájuk támadtak. Igaz, ennek sok előtörténete volt, de most ez éppen így történt. Rájuk támadtak, és egy olyan hadsereg támadt rájuk, amelyik fegyverzetileg felülmúlta őket, és túlerőbe volt. Amikor olvastuk, emlékeztek, hogy Saul meglátta a filiszteus hadsereget, akkor elkezdett rettegni, félni. Megijedt, még ő is, pedig ő elég bátor fickó volt. Hogy mi lesz itt? Kínjába, keservébe, ugye még Istenhez is fordult volna, de aztán nem, Isten nem válaszolt neki, és ebben a nehéz helyzetbe fordult az endori halott idézőhöz, hogy adjon neki valami tanácsot, de hát nem kapott semmit. Semmi biztatót. Summa summarum, hogy megrettent. De ez nem áll ellenmondásba azzal, hogy ennek, hogy hős volt. Saul is hős volt, Jonatán is, és az emberek is. Mert annak ellenére, hogy megrettent, mégis vállalták a csatát, és nem csata nélkül elvonultak szépen haza. Történt ilyen, a Bibliában olvasunk ki erről, hogy egy hadsereg jött, aztán egyszer csak hűlt helye volt. Megondolták magukat, aztán gyorsan eloszlottak. De itt a zsidók látván a túlerőt nem hátráltak meg, hanem ott maradtak. És vállalták ezt a tulajdonképpen kilátástalan küzdelmet. Azt hiszem, ezért ismétli Dávid, hogy hősök estek el, elestek a hősök. 19, 25 és 27. versekbe. Azt hiszem, testvérek, hogy ezek nem véletlenül írattak meg nekünk. És hasonló hőseink azért nekünk is voltak, meg azóta is voltak a történelemben hősök. Emlékeztek a termopülei 300 spártaira, akik a hatalmas perzsa túlerő ellen védték a hazájukat. Mind oda vesztek. Egytől egyig. Vagy a nyergestetőn mi is hősiességet tanúsítottunk, mert 200 székely volt 1848-ban, akik 7 órán keresztül tartottak fel 12 ezer osztrák és orosz katonát azon a helyen. Ott is mindenki elesett, ez a 200 ember is meghalt. Hazánk védelmében Kányádi Sándor énekelte meg őket szép énekben. Itt is erről van szó, hogy hősök voltak. A 21-22. Versben olvasunk az elesettek véréről és a hősök zsírjáról. Ez a zsidókat jelenti, akik elestek ott a küzdelemben. Harcostársaik elestét látták Jonatán és Saul is, de ők sem adták fel. Annak ellenére küzdtek, hősiesen harcoltak, itt úgy tudja Dávid, nem tudja még, hogy Saul öngyilkos lett. De azt mondja, Jonatán íja és Saul kardja nem tért üresen vissza. Vagyis kifejezetten arra utal, hogy nem tért vissza az ellenség megölése nélkül, nem húzták vissza az ellenséget, találtak vele. Hősök voltak. És akkor testvérek, ha megemlékezünk itt róluk, akkor azért magunkra is kell gondolni megint. Hogy Isten minket is hősiességre tanít, testvérek. Még elsősorban Jézus Krisztus által tanít arra, mert ő a mi legnagyobb hősünk. Aki mellett Saul, Jonatán, Dávid, mindegyik eltörpül, mert Jézus vívta meg azért a legnagyobb csatát a keresztfán, és ő győzött az ellenségünk a sátán felett, győzött a halál felett is, amikor harmadnapra föltámadt. Győzött a Júda törzséből való oroszlán, ugye itt is előkerül, hogy bátrak voltak, mint az oroszlán, itt a Júda törzséből való oroszlán, a Dávid fia, Jézus. Ő hős volt, végig kitartott a mi megváltásunk érdekében, és Isten megdicsőítette a halálával, nekünk bűnbocsánatot szerzett, az egyháznak üdvösséget szerzett a kereszten. Elvégeztete, mondta Jézus. Ő mindig is hősiességre tanította az embereket, az ő embereit. A régi hívőket és a zsidókhoz írt levél 11. részében olvasunk a zsidó hitnek a hőseiről, a hívőkről, akik hitben tartottak ki, annak ellenére, hogy a körülöttük élők nem voltak hithősök, sőt a hitetlenség hősei voltak, de ezek akkor is a hithősei tudtak lenni, kapaszkodtak Isten szavába, Isten ígéreteibe, megfogták az Isten kezét, és ha kellett, meghaltak érte, mind halálig hűek voltak, és nem hátráltak meg, nem voltak gyávák. Jézus nem csak a zsidó hithősöket tanította erre egyébként, hanem a keresztény hithősöket is. Van egy könyv, Szikszai György írta, aki a híres imakönyvünket írta, ugyanarról van szó, az a címe a Mártírok oszlopa. A Mártírok oszlopa, és abban végigveszi a keresztyénségnek a hithőseit, a vértanúkat. A reformáció idejéről szól Farkas Józsefnek a Magyarországi Protestáns Egyház hitbajnokai című füzetecskéje. Régi füzet. Megvan nekem valahonnan. Csodálatos, leírja ott. Számon kell tartani ezeket az embereket, testvérek, akik a magyarok közül is, meg más népek fiai közül is hűek voltak a Krisztushoz. És az ő bizonyságtételeiért életüket adták. Nem volt rájuk méltó a világ, mondja a zsidókhoz írt levél, de itt voltak, és nekünk is az a hivatásunk, ha hívő emberek vagyunk, ha Jézus a megváltónk, az Urunk, hogy tartsunk ki mellette. Az utolsó leheletünkig. És ne tagadjuk meg őt soha. Ne forduljunk el tőle, ne forduljunk szembe vele. Van lelki fegyverzetünk, Pál apostol leírja az Efézusi levél 6. részébe. Van számos ige, légy hű, mint halálig. Mint halálig hűen Krisztushoz. Nem csak egy ideig vagyunk hívők, hanem az utolsó leheletünkig, és azután is. Azután már nem is kell hinnünk, azután már látunk. Ott már égi látással lesz hitünk, ott már nem kell hinnünk. Látjuk majd a Krisztust, vele leszünk. És olyan szép énekeink is vannak egyébként, az egyik ilyen kedves énekünk ez, hogy fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Hősiesen, kitartóan, végig megáld a nagy tusát, erőt urad a Krisztus áld. Meg kell állnunk a Krisztus mellett. Jön a sátán, jönnek emberek, sokszor a sátán emberek által jön, mint Jézushoz is. Próbál minket eltántorítani a jó útról. Az igaz útról, maradjunk meg Krisztusnál. Engedjünk, higgyünk, kövessük őt mindenben. Legyünk hősiesek. Krisztus mellett. De hazánk érdekében is lehetünk egyébként hősiesek. Ezt csak úgy zárójelben megteszem. A harmadik dolog, amire megtanít engem legalábbis, de mindnyájunkat ez az ének, az a megbocsátás. Figyeljétek meg, testvérek, hogy Dávid énekel a népéről, énekel Saulról és Jonatánról, a veszteségről, Saulról. Mond valami rosszat Saulról? Semmit. Sőt, csak jót mond róla. És ezt nem azért teszi Dávid, mert halottról jót, csak jót vagy semmit. Nem ez az elv dirigálja őt, hanem a megbocsátás vezeti őt. Dávid a megbocsátás. Dávid győzelme itt ebben az esetben nem Filiszteó fölött volt, hanem önmaga fölött. Legyőzte a saját szívében a bosszúállást. Az Isten kegyelméből legyőzte ezt, és meg tudott bocsátani annak az embernek, aki az utolsó éveit annyira megkeserítette, hiszen Saul mennyit vétkezett ellene. Meg Isten ellen is, de Dávid ellen is. Dávid most is egy idegen földön van, pont Filiszteának a földjén van ugye az embereivel, mert az élete forgott veszélybe. És nem, semmi szemrehányás Saul felé, semmi negatív megjegyzés, hanem csak a megbocsátás, és ezért tudja felszólítani Izrael leányai, sirassátok Sault, mert a siratás a ti dolgotok, és Jonatánt is, de Sault sirassátok, mondja, aki emlékezzetek, mit ilyen gazdagságot adott nektek. Karmazsinba öltöztetett benneteket. Arany ékszerekkel díszített föl benneteket. Jót tett veletek. És hát ez döbbenetes, testvérek. Tehát, hogy így tudjon beszélni, csak a megbocsátás. És ebben ez a Dávid, megint az ő fiára emlékeztet minket, a Dávid fiára, Jézusra, aki ellen mi is annyit vétkeztünk, mint Saul Dávid ellen legalább, de még annál többet. És Dávid fia, Krisztus megbocsátón fordul hozzánk, testvérek. Megbocsátón fordul hozzánk. És kitárja előttünk átszegzett kezeit, és azt mondta, hogy megbocsátattak a te vétkeid. Hidd el, bízzál ebben, az én véremért, az én áldozatomért. A tenger mélyére veti a bűneinket, és nem emlékezik álnokságainkról. ha ő nekünk testvérek megbocsátott, akkor mi is tartozunk azzal, hogy az ellenünk vétkezőknek, hogy a mi atyánk mondjuk, megbocsátunk és elengedjük a tartozásait. Legyőzzük önmagunkban a bosszúvágyat, a kárörömet, vagy nem tudom. Legyőzzük és megtagadjuk magunkban ezt, és megbocsátunk. Mert erre szabadít fel minket a Jézus vérén szerzett kegyelem, amiért nem tettünk semmit. Lehet, hogy egy másik ember se tud tenni semmit. Lehet, hogy nem is akar azért, hogy mi megbocsássunk neki, de mi mégis megbocsáthatunk neki. Aki Dávidot képessé tette erre a megbocsátásra, bennünket is képessé tud tenni. Az Úr kegyelme hatalmas volt Dávid életében, és a mi életünkben is az lehet. És mennyire gyógyulnak utána az emberi kapcsolataink. Hogy állnak aztán talán fokozatosan, lassanként helyre, de lehet, hogy nem is áll teljes helyre, de legalább a szívünkbe elengedtük a másik torkát. És megsimogattuk. Tanít a megbocsátásra is. És negyedszer tanít ez az ének az emlékállításra. Emlékállításra, mert ebben a siratóban Dávid emléket állít Izrael seregének, Izrael királyának és jó barátjának, Jonatán hercegnek. Láttuk, hogy Izrael seregéről úgy beszél, mint hogy hősök, erősek. Saul és Jonatán erősebbek az oroszlánnál. Erős vitézek, erős sereg volt ez. Nem titulálja őket gyávának, nem mondja, hogy egy pillanatra is feladták volna a csatát, óvja a nevüket a megvetéstől. És még nem csak a hazájában szerez nekik megbecsülést, hanem a határain túl is ezt szorgalmazza, hogy azok is becsüljék meg. Még a filiszteus győztes seregek is becsüljék meg az ellenük felvonuló honvéd sereget. Látszik, hogy Izrael seregének a vesztésébe valami nemzeti tragédiát lát, mint nekünk Mohács, olyan úgy érezhette magát Dávid ebbe a helyzetbe. Nagyon-nagyon megtisztelő az, ahogy beszél róluk, de Saul, Saullal kapcsolatban, hogy említettem az előbb, kiemelje pozitív vonásait a megemlékezés rendjén. Milyen pozitív vonásai volt? Mit mondott? Szerette a fiát, Jonatánt. És az is szerető, de szerette Saul a fiát, kedvelte Jonatánt. Katonai főparancsnokként azt mondja róla, hogy gyors és erős volt. Gyors és erős volt. Mint király, gazdagságot, jólétet biztosított Sion leányainak. Hősiesen küzdött, kardja hiába nem járt. Sok ellenfelet megölt, jól forgatta a kardját. Értitek, hogy emléket állít nem csak Izrael seregének, hanem a Saul királynak is, és a szép dolgokat, a jó dolgokat igyekezve megtalálva ő benne. Nem beszél arról, hogy most Isten megbüntette Sault végre. Mert milyen istentelen ember volt. Megvetette az Urat, elfordult az Úrtól. És hogy üldözött engem is. Az Isten felkent királyát nem engedett érvényesülni, az életemre tölt aljas módon, hazug módon, becsapott engem, ilyen volt, olyan volt. Mondhatott volna ilyeneket is, mert igazat mondott volna, de semmi ilyesmit nem mond. Az előbb mondtam, hogy azért, mert megbocsátott, de pont itt azt akarom hangsúlyozni, hogy a Saulnak megtalálja azokat a pozitív vonásait, amik tényleg ott voltak benne, csak nem párosultak Isten félelemmel nála. És mit mond Jonatánról? Hogyan állít emléket Jonatánnak Dávid? Azt emeli ki, hogy ő is az apját szerette és kedvelte. Hát láttuk ezt, testvérek, kitartott az ő hitetlen, kiszámíthatatlan apja mellett az utolsó leheletéig Jonatán. Tisztelettel és szeretettel viszonyult hozzá, pedig Dávid volt a barátja, és Dáviddal tarthatott volna. Ő azonban a nehezebb megoldást választotta, az apja mellett maradt, aki egyszer majdnem megölte, és a barátját halálra üldözte. És mégis ott maradt mellette, mert szerette az apját. Annak ellenére, amilyen volt. Kedvelte az apját. Nem azt mondja, hogy megszánta az apját, hanem hogy kedvelte, szerette, hűséges volt hozzá. Dávid Jonatánban a kegyelemnek a munkáját látta meg egyébként, mert ez Istentől való volt Jonatánban. Aztán leírja azt is, hogy katonaként Jonatán is gyors és erős volt. A kézíve hátra nem tért, hanem egyfolytában csak lőtt és lőtt. És nem adta meg magát az utolsó leheletéig. És a legutolsó, amikor Jonatánnal kapcsolatban személyesre fordítja a szót. És azt mondja Dávid, nagyon kedves voltál nekem. Nagyon kedves voltál nekem. Emlékeztek egy-két mozzanatra Dávid életéből. És azt mondja, irántam való szereteted csodálatra méltó volt az asszonyok szerelménél. Dávidnak ugye több felesége volt már ekkor, de úgy tűnik, hogy Jonatán barátságát ezeknél többre becsülte. Ez egy nagyon különös dolog, érdekes dolog, fontos dolog. Jonatán barátsága az teljes mértékben önzetlen volt. Nem fűződött ehhez a barátsághoz Jonatánnak semmiféle érdeke. Semmi. Jonatán herceg volt, trónörökös volt tulajdonképpen, és megértette ez az ember, Isten gyermeke volt, és megértette, hogy neki Dávid voltak éppen a riválisa lenne, de Isten őt teszi király, és teljesen lemondott arról, hogy ő legyen a király. Lemondott róla, tudom, hogy az Isten téged választott, mondja Dávidnak, és te leszel a király, és én ott leszek majd melletted, mondja. Még az egyik korábbi találkozásukkor. Tehát abszolút nem féltékenykedett, nem irigykedett, nem gyűlölködött, hanem tiszta önzetlenséggel támogatta Dávidot, amikor a fogságban vagy a menekülésben volt, elment hozzá az erdőbe, megkereste őt, és megvigasztalta, megbátorította őt. Ez a tiszta, önzetlen és semmi személyes előnnyel nem járó baráti szeretet. Erre mondja Dávid, hogy ez a barátság nekem mindennél többet jelentett, még az asszonyok szereteténél is. Ez a tiszta férfi barátság, lelki testvériség. Nagy dolog, testvérek. Így állít emléket Saulnak, az ellenségének, így állít emléket a nép seregének, a hadseregnek, a fiaik, leányaik büszkeségének, és így állít emléket Jonatánnak, a barátjának. Méltó dolog, hogy megemlékezzünk a halottainkról, és méltó dolog, hogy megtaláljuk bennük a kegyelem munkáját és azokat a pozitív vonásokat, amiket Isten gondviselő irgalmából bennük elhelyezett, és így emlékezzünk rájuk mi is. Hát sok dolgot tanulunk ebből az énekből. Fontos dolgokat, testvérek. Befejezem azzal, hogy amit keresztjén hívőként hiányolhatunk ebből az énekből, az két dolog. Az egyik Istennek az emlegetése. Isten nem említi meg egyszer se az ének. És ez némelyeknek ilyen furcsa, meg csodálkozásra ad okot, de nem kell rajta csodálkozni, mert Dávid csak az ókori siratóknak a példáját követi. Az ókori sirató énekek, ez egy külön műfaj volt tulajdonképpen. Ezekben a feladat nem az volt, hogy Istenről megemlékezzenek, hanem az volt a feladat, hogy az elesettekről megemlékezzenek. Ez a műfaji sajátossága az ilyen énekeknek, és Dávid ehhez ragaszkodott. Ez nem jelentette azt, hogy ő Istent kevésre becsülte volna, vagy megvetette volna, vagy Izraelt, Sault, Jonatán többre tartotta volna, mint az Urat. Ez egyáltalán nem ezt jelenti. Dávidnak az Úr volt az első mindenbe. De ebben az énekben követi ennek a műfajnak a sajátosságait. Másik dolog, amit hiányolhatunk esetleg, de igazából talán jogosulatlanul, az Jézus történetéből világlik ki, a feltámadásba vetett hit. Tehát Dávid ebbe az énekben nem beszél a halál utáni életről, a feltámadásról, de azt hiszem, hogy ennek az a magyarázata, hogy akkoriban még ez nem volt olyan világos kijelentése Istennek. Ne feledjük el, hogy Krisztus előtt 1000 évvel vagyunk. Ez a Gilboai csata valamikor 1050-ben, Krisztus előtt 1050-ben zajlódott. Akkor született ez az ének. Hát akkoriban még Isten kijelentése nem tartott ott, vagy Dávid nem fogta föl, nem látta, nem értette ezt az utalásokat, amik ott voltak Mózes könyveibe, hogy van, mint van ez, és nem tudta. De mi már tudhatjuk, hogy aki meghal, az él tovább. Csak kérdés, hogy hol? Hogy az örök üdvösségre jutott Istenhez, vagy az örök kárhozatra jutott? Elveszett örökre, a pokolra jutott. Mi tudhatjuk, hogy van halál utáni élet, meg azt is tudhatjuk, hogy hogy élhetünk mi örökké. Ezért olvastam fel a Jézusnak a történetét először. Mert ott kiviláglik, hogy Jézus nagyobb, mint a halál. És aki benne hisz, az üdvözülni fog. Közülünk is, ti is, én is. Segítsen bennünket az Úr, hogy higgyünk Krisztusban, hogyha meghalunk is, éljünk. De ugyanakkor tartsuk szem előtt ennek az éneknek a tanításait, tanít a hazaszeretetre, a hősiességre, a megbocsátásra, és arra, hogy méltó emléket állítsunk halottainknak. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy az új szövetségből felénk árad a te feltámadásodnak örömhíre. Szinte nincs lap, ahol ne találkoznánk vele. Köszönjük néked, hogy te meghaltál ugyan üdvösségünkért, de föltámadtál harmadik napon és élsz. És köszönjük néked, hogy azzal biztattad már Mártát és Máriát, hogy aki csak él és hisz te benned, az soha nem hal meg. Az soha nem jut a pokolra, a kárhozatra, hanem az üdvözülni fog és élni fog örökké. Segíts, Urunk, hogy mi is megértsük ezt a nagy titkot, és tudjuk rád bízni magunkat, hogy éljünk. Hogy éljünk már itt a földön is teljes életet, de éljünk majd örökké a te országodban, az üdvösségben, amit elkészítettél. Köszönjük te néked, hogy megörökítetted nekünk ezt a régi gyászéneket, ezt a siratót. És köszönjük, hogy tanítasz bennünket is ezekre a dolgokra. Tudjuk, hogy te vagy az első az életünkben, de köszönjük, hogy tanítasz bennünket hazaszeretetre. Tanítasz hősiességre, a hit dolgaiban elsősorban. Tanítasz bennünket az igaz megbocsátásra, hiszen nekünk is megbocsáttattak a bűneink. És köszönjük néked, hogy tanítasz bennünket arra is, hogy méltó emléket állítsunk azoknak, akiket már elvittél. Akkor is, ha hívők voltak, akkor is, ha nem. Segíts bennünket, hogy ezeket tudjuk gyakorolni az életünkben. Segíts, hogy tudjunk tanulni ebből a sok ezer éves énekből, mi magunk is, és tudjuk követni ezeknek ezeket az irányelveket. Köszönjük néked mai üzenetedet, tanításodat, kérünk, hadd forgassuk a szívünkben ezeket, és hadd teremjünk jó gyümölcsöt a te dicsőségedre. Kérünk, légy velünk a jövő héten, áldj meg minket dolgainkba, munkáinkba, segíts az iskolába lévőknek, segíts az otthon lévőknek, segíts a betegeinknek, a gyászolóknak, vigasztalt szívüket mindazoknak, akik erre rászorulnak. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a jövő vasárnapunkat, a családi napunkat is. Kérünk, légy közöttünk, és áldj meg minket, és dicsőítsd meg majd közöttünk magadat újra. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben tartjuk. Hétfőn 7 órakor ifjúsági óránk, kedden 18 órakor bibliaóránk lesz, pénteken már imaórát tartunk, tehát pénteken imaórára összejövünk este 6 órára. Hirdetem, hogy jövő vasárnap családi nap lesz, és ezzel kapcsolatban csak azt kérem, hogy aki itt szeretne ebédelni, az a kimenet kiáratnál Ács Péter testvérünknél jelezze, mert fölírja a nevet, hogy én jövök 2 emberrel, vagy 3 emberrel, itt akarok lenni. Nagyjából tudnunk kell, hogy mennyi paprikás krumplit főzünk. Úgyhogy ezért kérem a testvéreket, hogy jelezzék, hogy én jövök 5 személlyel, vagy 10-el jövünk. Itt leszünk a családi napon. A családi napon egyébként egy kicsit tovább beszéljük ezt a témát, amiről az ifjúsági találkozón volt szó, mert ilyen, ez egy jó téma, hogy a kívánságaink, az álmaink, a vágyaink mennyire vezérelhetnek bennünket, vagy mennyire nem vezérelhetnek bennünket, anyákat, apákat, gyermekeket. Utána járunk mi is ennek a kérdésnek, ha már fiatalokkal utána jártunk. Az idősebbekre is vonatkozik ez a témakör. Úgyhogy belemennénk egy kicsit ebbe az ügybe, veletek is. Hirdetem még az orgona ügyet, testvérek. Tegnap előtt beszéltem a orgona építővel, és az orgonánk már a műhelyben van, tisztítják, már le is tisztították a felületéről a régi festéket, újra fogják kezelni a fa felületet, és csinálják a belső alkatrészeit is, szépen haladnak vele. Úgyhogy azt mondta, hogy a tervei szerint november közepe felé, lehet, hogy még előbb, elkezdik ide szállítani, és elkezdik felépíteni itt a réginek a helyén. Úgyhogy, hát most már be is hoztuk igaz másokból, de itt van a régebbi orgonánk, úgyhogy lehet, hogy amikor az már nem lesz ott fönt, akkor majd ide kell jönnötök, és itt kell lent a zenét produkálni. De hát most még nincs előrehaladás, előrelépés, addig ott kell lenni fönt. Tehát ez is jó úton jár. Eddig jelzem, hogy 7 millió forint körüli adomány érkezett be a testvérektől, ami nagyon jó, ez körülbelül a fele annak, amibe kerül az orgona. Hála legyen Istennek ezért, és kérem is, hogy amit vállaltak a testvérek, akiket érint ez a dolog, amit vállaltak, azt legyenek szívesek tényleg lelkiismeretesen fizetni, hogy ki tudjuk fizetni a végén ezt a hangszert a cégnek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.